És tudom azt, hogy ő sokat küzdött azzal is, hogy a Szentszéken belül is azért megvalósuljon ez a szinodális szemlélet. Mert hát kapott a maga szinodális út ilyen támadásokat, kritikákat inkább, hogy hát persze az egyházmegyékben, meg döntéshozatalokban kell, hogy legyünk szinodálisak, de nem nagyon látjuk ezt a egyes rendelkezésekben. És tudom azt, hogy ő nagyon is képviselte ezt, hogy igenis nem állhat meg a szinodális törekvés a Vatikán falainál, hanem belülről is egy ilyen megújítást kezdeményezett, sok ilyen irányú rendelkezés is hozott egyébként, és hát ezt az utat kell folytatni. Egy érdekes mozzanat jut még eszembe, hadd mondjam el, nagyon személyes. Dámócon voltunk, amikor meghalt Szent II. János pápa, és akkor éppen egy piarista atya volt nálunk vendégségben, és hát beszélgettünk arról, hogy vajon ki lett a pápa, vagy hogy mi, és akkor mondja ez az atya, hogy én tudom, hogy ki lesz a pápa, már meg is nevét is megmondhatom. Hát tényleg, tudod? A III. János Pál pápa. Mert ő biztos volt abban, hogy hát egész biztos, ez annyira jó volt, hogy ezt folytatni kell. Na most ezzel szemben 16. Benedek nem pont ugyanazt folytatta, sőt, azt lehet mondani, hogy azokat a nagyon nagy lendületű kezdeményezéseket egy kicsit más irányba terelte. Tehát valahogy mindig így szokott lenni, hogy amikor van egy ilyen nagyon nyitott és nagyon hát mondjam, progresszív pápa, akkor utána van egy másik, aki aztán egy kicsit konzervatívabb és visszafog. Na most ezen aztán megint túltett Ferenc pápa, hogy a következő az másik Ferenc pápa lesz-e, vagy pedig valaki egészen más, mint a 17. Benedek nevet veszi föl. Ez egy nagy kérdés, és hát erre majd kíváncsiak leszünk. De abban bizonyosak lehetünk, hogy a Szent Lélek vezeti az egyházat, és a konklávét is, és egy olyan pápát fog majd kapni, aki megfelelő módon, de azért ugyanígy fogja vinni tovább ezt a szép egyház megújító munkát, amelyre azért lássuk be nagy szükség van. És egyházon belül.
Szóval így vele gondolva, igen, tehát a pápának a munkája, a feladata, ugye a 6. pápával kapcsolatban mesélik el azt a történetet, hogy hát amikor már hát idős volt, ugye is 81 éves volt, amikor meghalt, és hát valamelyik országból így a püspökök erre az ad limina, tehát hivatalos látogatásra érkeztek, és akkor ott a személye, minden püspök akkor találkozott a Szentatyával egy rövid időre, és akkor hát az utolsó közülük hát valahogy nem volt jó hangulatban, állítólagosan.
Már a püspök, aki belemégett.
És akkor mondta ott a folyosón, hogy hát mit tud ez az öreg ember segíteni nekem az én gondjaimban, vagy egyéb, és akkor hát a titkára ott azt mondta neki, hogy hát ha ön Giovanni Battista Montinihez jött, akkor nyugodtan menjen el, ebédeljen, kávézzon, csináljon, amit akar. Biztos a öreg pápa is fáradt meg, stb. De ha a pápához jött, akkor bátran menjen be hozzá, és mondja el neki a lelkipásztori gondjait. Na hát akkor jó, akkor összeszedte magát az illető, és akkor hát bement a pápához, és hát úgy feltűnően sokáig tartott ez a beszélgetés, és akkor hát utána kikísérték ezt a püspökatyát, és azt mondta a pápa titkárának, hogy ennek a püspöknek nagyon súlyos gondjai vannak a saját egyház megyéjében. Talán valamit tudtam neki segíteni. Tehát, hogy kicsit így visszatérve rá, hogy igen, tehát hogy mit kérdez egy pápa egy püspöktől, vagy milyen inspirációt ad, vagy milyen
jellemző a... Amikor személyes kihallgatás, személyes találkozási lehetőséget kaptam tőle, ez egyébként a COVID idején volt, mert hát akkor úgy kiürült a Szent Péter Bazilika, a Szent Péter tér, a Vatikáni, de meghallottam, Rómában jártam, és meghallottam, hogy ő fogad embereket, hogyha valaki bejelentkeznek hozzá. Úgyhogy én egy kérelmet eljutottam a Szentszékhez ekkor, és néhány vagy 3 hét múlva kaptam is egy időpontot, hogy akkor mehetek hozzá. És akkor 3-4 témát hoztunk elő, ott az íróasztalánál ült, és rögtön vette elő a jegyzeteit. Mindig rá is kérdezett, tehát, hogy mely kongregációhoz szervezze ki az adott kérdéskört. Alapvetően nyilván a mi görögkatolikus egyházunknak minden dolgát a keleti egyházak kongregációja, most már ugye dikasztériumnak hívják, az taglalja, de azért sok más vonatkozású dolog, ökumenikus vagy más jellegű kérdéseket is érintettünk természetesen. És ezeket mind saját jegyzeteibe írta föl, és utána aztán le is osztotta. Tehát, hogy ezeket nagyon, tehát nem, ezek soha nem protokoláris, vagy éppen csak már, bocsánat, pofa vizit, hogy na most itt van, és akkor közös fénykép, jaj, de hogy ez megtörtént. Ezeket mind nagyon-nagyon komolyan vette ezeket a dolgokat, emlékszem, könyveket, ő maga magyar nyelvű fordítást akart adni nekünk, egy könyvéspolcáról oda ment, de aztán magyar nyelvű éppen már nem volt, és akkor szólt a titkárának, hogy segítsen őnek ebben. Tehát, hogy nagyon, nagyon odafigyelt az egyes személyes problémákra, sohasem általánosságokban, vagy nem merült ki egy ilyen találkozás. Ami viszont a pápa személyén túli hatását illeti, hadd idézek föl II. János pápához kötődő élményt, amely ilyen értelemben azért Ferenc pápához is kötődik. Korábban azért nem szoktuk meg, hogy a pápa egy tolószékbe van, nem? Tehát egy tolószékbe oda tolják olyan, hát nem ilyennek képzeljük el a pápát, hanem hát aki vezet az egész egyházat, de ugyanúgy, ahogy Szent II. János pápa is, ő is vállalta betegségét, a gyöngességét, és részt vett, ugye beszéltünk az imént a hihetetlen akarat erejéről, nagyon súlyos tértfájdalmai voltak például. És ennek ellenére emlékszem, itt amikor Budapesten a köztársasági elnökasszonynal való találkozása során őt leültették, de állni akart, és állva beszélt, és állva fogadott több köszöntést is, pedig ott a körzetlen környezetében mondták, hogy azért ez neki jelentős fájdalmat jelent. Na most visszatérve Szent II. János pápára, akkor ő úgy tudjuk, hogy még hosszabb ideig tolószékben volt, sőt már ugye a beszéd is alig lehetett érteni. És akkor még Dámócon voltunk, és akkor volt Kanadában világifjúsági találkozó, és Dámócról egy fiatal leány kiment világifjúsági találkozóra Kanadában, Torontóban volt az hiszem. És na hát akkor hazajött, és na mesélj, hogy mi. És azt mondja, hogy hihetetlen erő sugárzott ebből az emberből. Annyira mélyen érintett engem, hogy ott volt közel 2 millió fiatal, és az öreg tolószékben ülő pápa erőt sugároz a fiataloknak. Tehát akkor itt valami sokkal több van jelen, mint amit a mi emberi logikánk összetudna hozni. Most mit tud, mint az elő, mit tud mondani az öreg ember minek. Sokkal többet ad, mint amit bármit mondhatna, minden bizonnyal az isteni kiválasztottság miatt elsősorban, és az a kegyelem, amivé őt tette abban a helyzetben. Tehát ezekben a nagyon fontos tapasztalatokban tapasztalatok által erősödhetünk meg, hogy az Isten szent lelke vezeti az egyházat, és olyanok vagyunk, amilyenek, de nagyon-nagyon figyelni kell az Isten szent lelkére, és bocsánat, egy kicsit hadd beszéljek haza, hogyha mondjuk egy püspök mond valamit, higgyük el, hogy a Szentlélek keresztül, vagy a Szentlélek az, aki szól hozzá. Nem a püspök pláne nem tévedhetetlen, a pápa személyében sem az, hanem csak, hogyha az egyházzal azonosított tanít, ezt is néha ugye személyre vetették, hogy voltak olyan elszólásai, amiben tévedett. Hát ő a személyében nem tévedhetetlen, és a püspök meg pláne nem az, de mégis a hittanórában majd érdemes meghallgatni a reklám helye, esti hallgat meg, ha 10-kor meg tudod nyitni a Mária Rádiót, akkor erről fogok beszélni, hogy az Isten átalakít mindent, tehát hogyha a halált életté alakította, a szégyenfát, a győzelmi jellé, akkor a mi gyöngességeinket is átalakítja. Csak nekünk hinnünk kell abban, hogy az egyházat a Szentlélek vezeti a gyöngességeinken keresztül is, és fölismerhetjük az Istennek a jelenlétét és az erejét. Ferenc pápa, aki abszolút az Istenre hagyatkozó volt, még ha belefér egy másik kis személyes élményt is szeretnék elmondani, rajta keresztül is nagyon, nagyon ez sugárzott át. Amikor említettem a személyes találkozásunkat, akkor éppen készült arab országokba. És hát ez egy nagyon-nagyon kétes helyzet volt, elmondta, hogy többen a tanácsadói közül le akarják beszélni, hogy ne menjen oda, hiszen az ottani államok sem vállalták a teljes biztonságot. Tehát nagyon-nagyon kockázatos volt az utazás, és azt mondja, hogy ő mindig úgy dönt, hogy meghallgatja a szakértőket, meghallgatja a tanácsadóit, és utána ő imádságban hozza meg a döntését. És például ez a arab országokban való látogatása ugyanígy nagyon sok ellenére döntött, és nagyon-nagyon neki lett igaza, nagyon sokat jelentett az ottani keresztényeknek is, és nem keresztényeknek is az ottani látogatásra. Tehát abszolút a hitembere volt, és az imádság embere Ferenc pápa.
Hát meg talán akkor ott helyben a keresztények és muszlimok közötti békés együttélést is talán elősegítette.
Akkor igen, nagyon jó.
Úgyhogy, hát kedves hallgatóink, akkor nagyon szépen köszönöm, Érsek, hogyha neked ezt a beszélgetést. Akkor a zsolozsmát imádkozzuk el együtt, és akkor utána a rózsafüzért.
Köszönöm szépen.
Tehát a napközi, olvasmányos és napközi imaórát, az egy kis késéssel kezdjük most el, de ahogy ezt akkor így szoktuk délidőben, ez a Mári Rádiónak ugye általában a műsorán ez van, és akkor utána a szokásos rózsafüzérrel folytatjuk, ajánljuk fel az imádságunkat az elhunyt Ferenc pápáért. Köszönöm szépen a beszélgetést, Krisztus feltámadt.
Rendezte, valóban föltámadt, imádkozunk Ferenc pápáért, és imádkozunk a következő pápa megválasztásáért.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.